Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket. Egy meglehetősen különleges helyszínről jelentkezünk ma be. Ez pedig a 101-es Vitéz-Szentgyörgyi Dezső repülődandár. Hogyha kicsit közelebb szeretnénk a igazsághoz jutni, akkor ez a kecskeméti repülőtéren található. És mai beszélgető társam Hankóczi Gergely alezredes úr, aki a bázis, illetve a dandár tábori lelkésze. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, és abban egyeztünk meg, hogy tegező módban beszélgetünk egymással. Jó pár éve tart már ez a mi kettőnk ismerettsége. Alezredes úrral arról beszélgetünk a mai adásban, hogy milyen az élet itt a repülőbázison, katonák között milyen lelkésznek lenni. De ezt megelőzően én arra kérlek, hogy egy kicsit vezess be a saját élettörténetedbe, hogyan alakult, hogy katona is vagy, illetve lelkipásztor is vagy, és most már katonák lelkipásztora is vagy.
Igen, hát ez úgy kezdődött, hogy amikor még meg se voltam keresztelve az általános iskolában, hetedikben eldöntöttem, hogy én vadászpilóta akarok lenni. Az Úristen úgy látszik, ezt a vadászpilótaságot ezt nem szerette volna, mert nagyon gyorsan kaptam egy 3 dioptriás szemüveget. Gondoltam magamban se baj, mert 3 dioptriáig még el lehet menni helikoptervezetőnek. Na utána egy fél éven belül már kaptam egy felet még rá a 3 dioptriára, úgyhogy hát ez egy füstbe ment terv volt.
Csak úgy a mihez tartás véget.
Csak a mihez tartás véget, igen. Utána természetesen elkerültem gimnáziumba, sok fogalmam nem volt, hogy mi akarok lenni. Igazából sok minden tetszett, sok minden érdekelt. Aztán, amikor 3. gimnazista lettem, és tulajdonképpen az Újpest belsővárosi gyülekezeten keresztül találkoztam Krisztussal, és döntöttem az ő követése mellett, akkor felmerült az, hogy óvoda pedagógus leszek, és ez azért jutott az eszembe, mert láttam az egyik ifistársnőmnek az óviában, hogy meg hát az általános iskolákban és gimnáziumokban is, hogy nagyon sok a női pedagógus, tulajdonképpen elnőiesedett a szakma, és a gyerekeknek, a piciknek tulajdonképpen nincs találkozásuk a férfi mintával. Már akkor is nagyon sok elvált szülők gyereke volt, tehát már az óvodában is, és azt láttam, hogy kislányoknál is, de főleg a kisfiúknál elég komoly lelki zavart okoz az, hogy igazából nem találkoznak normális férfi mintával az életükben. Ez a viselkedésüket is befolyásolta az érzelmeiket, befolyásolta a világlátásukat is, és azt gondoltam, hogy ez jó lesz, és ebben az osztályfőnöknőm is egyébként támogatott, aki egyébként nem volt hívő ember, de látott fantáziát ebben a dologban. Viszont Isten valahogy egyre inkább azt helyezte a szívemre, hogy más szolgálatot kíván tőlem. És ez a szolgálat, ez az ige hirdetés szolgálata. Egyszer sóhajtoztam az egyik ifistársnőmnek, hogy hát mondom, nem, tényleg nem tudom, hogy mi legyek, dönteni kéne, és hát gyerekkoromban kukás akartam lenni, kisgyerekkoromban, mert olyan klassz volt, hogy ott húzzák a kukásautónak a karját, meg ott utaznak kint, nem is a fülkében, tehát, és akkor nevetett, és azt mondta, hogy lehet, hogy az leszel, csak éppen lelki kukás. És ezzel még inkább bogarat tett a fülembe, tényleg elkezdtem imádkozni azért, hogyan döntsek. Te jött a nap, amikor le kellett adni a papírt. És aznap az volt az ige reggel, hogy az odafelvalókkal törődjetek, és az odafelvalókat keressétek. És tudtam, hogy legalábbis én úgy gondoltam, hogy én nem akarok biztonsági játékot üzni, hogy két helyre, az Úristen azt akarja, hogy teológiára menjek, akkor odafel is fognak venni. És hát így is lett, fölvettek, és amikor ezt elvégeztem, akkor már tudtam a tábori lelkészi szolgálatról, hiszen én voltam sorkatona, és a sorkatonaság alatt már mondták azt, hogy amikor mi elvégezzük a teológiát, akkor a sorkatonaságból maradt időt, amit még nem töltöttünk le, az tábori lelkészként fogjuk letölteni valami alakulatnál. Tetszett egyébként a dolog, de aztán ez nem így alakult, nem is így alakították ki a tábori lelkészi szolgálatot. Igazából 94-ben, tehát nem sokkal a végzésem előtt tudtam meg, hogy hát megalakult, és Takaró Károly lett az első tábori püspök, és nagyon boldog voltam, hogy egy olyan karakán ember lett a tábori püspök, amilyennek én a Károlyt ismertem, és mondom, nagyon tetszett, de hát engem kirendeltek Kunszent Miklósra, mondjuk az is egy háborúval felérő dolog volt Kunföldre kerülni egy óbudai fiúna, de ott megkerestek már, hogy szabad szálláson esetleg lennék-e tábori lelkész, mert hogy a szabadszállási lelkészt fölkérték, de ő nem biztos, hogy szeretne lenni. És beszéltem a főnökömmel, azt mondta, hogy jó, legyen, rendben, de adminisztrációs okok miatt ez nem jött létre. És amikor én elkerültem Kunszent Miklósról, én fölhívtam a tábori püspököt, hogy ha esetleg lenne hely, az engem érdekelne. És azt mondta, hogy nagyon jó, mert lehet, hogy most az államtitkár váltásnál bővítés lesz, és akkor Kecskemétre kell egy lelkész. És így kerültem Kecskemétre, és az a döbbenetes, hogy vadászpilóta akartam lenni, és hát tulajdonképpen a vadászpilóták közé kerültem, tehát oda kerültem, ahova akartam menni, csak nem abban a minőségben.
Akkor úgy látszik, hogy az Úristennek vannak fricskái a mások életében is, nem csak az enyémben.
Kiváló humorérzéke van.
Igen, hát ez így most végszónak jó is. Kedves hallgatók, pár percnyi zene hallgatás után folytatjuk a Lezredes úrral a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, ismét köszöntjük Önöket. Hankóczi Gergely alezredes úrral, tábori lelkésszel beszélgetünk itt a kecskeméti repülőtér kápolnájában. Hát úgy döntöttünk, hogy két részre választjuk itt a beszélgetést. Az egyik az itteni szolgálatod, a másik pedig egy olyan jellegű szolgálat, ami valahol a határainkon kívül zajlik. Úgy tudom, hogy több helyen is volt alkalmad ilyenben részt venni. De először arról beszélj nekünk, Gergely, hogy hogyan alakul itt egy napod, lelkészként hogyan működhetsz itt a katonák között.
Igazából tulajdonképpen ugyanaz a dolga, mint egy civil lelki pásztornak. Tehát nekem a gyülekezetem az a bázis területén található, tehát az itt élő emberek, az én gyülekezetem, illetve az én területem. Tulajdonképpen a feladatkörömhöz tartozik az is, hogy nem csak az itt lévő embereket, hanem a családtagjaikat is, hogyha igény van rá, akkor lelki gondozom, kereszteljek, eskessek, és hát sajnos néhány esetben temetnem is kell. Nyilván, akik itt dolgoznak, azok hozzám tartoznak. A lelkipásztori feladathoz hozzátartozik természetesen az, hogy ez egy missziói feladat. Tehát ez a klasszikus értelembe vett missziói feladat. Tehát az, hogy elmenvén azért tegyetek tanítványokká. Tehát ha én beülök ide az irodába, akkor maximum egy-két ember keresne meg mondjuk egy hónapban egyszer-kétszer. Mondjuk azok az emberek jönnének gyakrabban, vagy jönnek is gyakrabban, hiszen bibliaórákat is tartok, akik hívő emberek, vagy akik nyitottak az evangéliumra, tehát ilyenek vannak, de akkor csak azok jönnének. Inkább azt csinálom, hogy járkálok az emberek között, felkeresem a munkahelyeket, beszélgetek tulajdonképpen az épületek előtt. Egyébként a legjobb beszélgetési helyszínek azok a dohányzók, mert hogy ott gyűlnek össze a legtöbben, és általában az információk is ott jönnek a leggyorsabban. Az egyik helységre, ami a kisparancsnoki előtt van, arra már nevetgéltünk is a többiek erről, hogy rá lehetne írni, hogy zsinati helység, mert hogy ott gyűlik össze a legnagyobb tömeg általában, és akkor ott szokták a kollégák megváltani a világot, annak ellenére, hogy én szoktam mondani nekik, hogy ez már 2000 éve megtörtént. Tulajdonképpen, ha az ember megy, beszélget, akkor mindig van olyan eset, amikor éppen szükség van az embernek a szolgálatára. Éppen szükség van arra, hogy Krisztusról bizonyságot tegyen az ember. És tényleg igyekszem mindig úgy is gondolkozni egy-egy beszélgetésnél, hogy hogyan lehetne azért az evangéliumot belevinni abba a beszélgetésbe, még a legegyszerűbb beszélgetésbe is, akár csak azzal, hogy eszembe jut egy bibliai idézet arról, amit mond, és akkor mondom, hogy látod, ezt tanítja a Szentírás, hogy ezeket a kis magvakat az ember elszórja, és nagyon érdekes, mert valakinél hamarabb, valakinél később, de azért jönnek a visszajelzések, hát lassan 24 éve vagyok itt a csapatnál, és hát az az igazság, hogy volt olyan mérnök katona, aki egyszer csak megkeresett, és azt mondta, hogy hát 7 éve figyelem, hogy mit csinálsz itt közöttünk. És úgy látom, hiteles. Úgyhogy azt hiszem, járni fogok hozzád bibliaórára. 7 évig azt figyelte, hogy én hitelesen élek-e itt. És mivel ő hitelesnek találta, hát mérnök volt, gondolom, kiszámolta maga módján, hogy milyen mérce szerint kell mérnie, és mivel hitelesnek találta, ezért megnyitotta magát ezelőtt a dolog előtt. De például utána nem kellett mennem, csak egy-egy beszélgetés, de valaki után meg utána kellett mennem. Volt, aki egy családi tragédiába tört össze majdnem. Az akkori csapat pszichológus az kifejezetten azt mondta, hogy beszélgessek vele, ő mutatott rá, hogy kivel beszélgessek igazából, és utána egy héttel később azt mondta a pszichológus, mert hozzá is járt azért vissza kezelése, és azt mondta a pszichológus, hogy mit csináltál ezzel az özvegy asszonnyal, mert én ezt 4 éve nevetni nem látom. És hát persze nem én tettem vele, hanem az evangélium, az Úrnak a szeretete az, ami föloldotta ebben a nőben azt a feszültséget, ami volt, és ő is egyébként a bibliórás csapatnak a tagja lett. Egyébként hétfőn, szerdán és pénteken van hivatalosan bibliaóra, és azért 3, mert hát itt a repülőbázison azért tudni kell, hogy hát azért sűrögnek, forognak az emberek, azért zajlanak az események, ha az egyik nem ér rá az egyik alkalommal, a másik alkalommal ráér. De még ez is rugalmas nálam, mert volt olyan, amikor 2 bibliaóráson megkeresett, hogy mi nem fogunk ráérni pénteken, nem lehetne csütörtökön megtartani. És akkor megtartjuk csütörtökön. És azt is fontos tudni, hogy mivel ez tényleg misszió, itt egy emberért is meg kell tartani az alkalmat, tehát hogyha valaki éppen egyedül jön, akkor annak az embernek tart meg az ember egy ugyanolyan bibliaórát, mint hogyha 20, 30 vagy még több embernek tartaná. Mert az az ember pontosan ugyanolyan pontos, mint bárki más. Nem a mennyiségre megyünk, mint ahogy Isten se a mennyiségre megy, hanem a minőségre. És azt gondolom, hogy itt minden embernek az élete pontos és értékes, tehát nem mondhatjuk azt, hogy jó, akkor most ezt hagyjuk, mert csak egyedül vagy éppen.
Mintha tényleg Jézus szavai kelnének itt életre abban, amit mondasz, hogy ha valaki hisz ő benne. János 3.16-ban, ha egy valaki, akkor már ez az egész neki is megérte, de neked is megéri. Kedves hallgatók, ismét a zene percei következnek, majd pedig a beszélgetés folytatása.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, Hankóczi Gergely alezredes úrral, kecskeméti repülődandár tábori lelkészével beszélgetünk. Bevezettél bennünket a hétköznapjaidba, de vannak azért olyan életszakaszok is, amikor távol az otthonodtól, távol a bázistól, egy egészen speciális összefüggésben kell lelki támaszt nyújtanod. Hát erről is nagyon szívesen meghallgatunk.
Még a kevéssé tájékozott emberek is tudják, hogy a Magyar Honvédségnek vannak külmissziói. Hát az én első külmisszióm az 2004-ben volt, az Koszovó volt, igazából 2 voltam Koszovóban, 2 voltam Boszniában, 1 Afganisztánban, és 1 pedig Irakban, illetve voltam egy kiképzésem még 2002-ben Kanadában, ami ilyen tábori lelkészi kiképzés volt, ami igazából egy katonai kiképzés volt, egy nagyon kevés kis teológiával megspékelve, inkább a kúszás, mászás, fagyoskodás az erdőben, meg ilyenekről volt szó, és csak a végén volt egy viszonylag kevés módszertan. Megjegyzem, az volt a legnehezebb az összes szolgálatom közül. Igazából az a pontos ezekben, hogy tényleg távol vannak az emberek a családjuktól, és ez egyrésztről egy nehezített pálya. Azért nagyon sokan vannak már a Magyar Honvédségben, nem vagyunk olyan sokan, mindig szoktuk mondani, hogy egy kis család a Magyar Honvédség, és persze viccesen hozzá szokták tenni, hogy persze, mert az ember a családtagjait nem válogathatja meg, de igazából vannak, akik sokszor voltak misszióban, és vannak, akik már a rutin miatt pásultak meg, vannak, akik meg azért szenvednek, mert először vannak kín, és igazából nem tudják, milyen az hosszú ideig, fél évig távol lenni ugye a családtól, és hát nagyon fontos dolog az, hogy egy olyan jelenlétet kell biztosítani a tábori lelkésznek, hogyha bárkinek bármi problémája van, és ez a bármi, tehát itt az anyagitól kezdve a családi problémáig, vagy éppen a személyes gyötrődéseig, tudjon az ember mellé állni, mellette lenni, a másik ember mellett. Szoktam mondani a parancsnokoknak, hogy lehet, hogy nektek nincs erre szükségetek, de a rátok bízott emberek egy részének viszont van. És figyeljetek oda, mert hát azt is tudjuk a hírekből, hogy voltak már kint halálesetek, ugye a halálesetek megrázzák a közösséget. Volt olyan, amikor katonanő halt meg Afganisztánban, az rettenetesen, tehát az porig sújtott katonákat kint, és persze minket is itthon, és bizony ezt fel kell dolgozni, de a veszélyt is fel kell dolgozni. Vagy ha nincs veszély, akkor meg fel kell dolgozni azt, hogy ugyanolyanok a napjaid, hogy benne van az a monotonitás. És tulajdonképpen a bibliaórák, az istentiszteletek, sőt én szoktam filmklubokat is csinálni már ott, ahol lehet, ebből a monotonitásból egy kicsit kimozgatni az embereket, és ugyanúgy, mint ahogy elmondtam az itteni szolgálatnál, hogy járkálni közöttük, beszélgetni, és minél többet beszélgetni az Úrról, hogy tudjanak kapcsolódni. A legutóbbi külszolgálat az Koszovóban volt, és nagyon szépen jártak egyébként Isten tiszteletre, és tényleg az volt, hogy egyre többen, tehát így vonzották be egymást az alkalomra, illetve a bibliaórára, és nagyon jó beszélgetések voltak. És voltak olyanok, akik azt mondták a végén, hogy ők nem is gondolták, hogy nekik ez ennyire fontos lesz ez a dolog. Volt, aki utána, a misszió után írt be, hogy nekem itt a Facebookon küldött egy üzenetet, hogy bekapcsolódott Budapesten egy gyülekezetbe. Valóban nem csak egy ilyen külmissziós szórakozás volt, hogy elmegyünk, mert nem tudunk más csinálni, hanem tényleg az életén változtatott az, hogy a Krisztus evangéliuma jelen volt ott kint. Ugyanakkor meg kell küzdeni, azt is tudni kell, hogy van rossz indulat is a szolgálatunkkal kapcsolatban. Természetesen van ellenség, az ördög munkálkodik, és ez használja azokat az embereket, akiket lehet, tehát támadások is érik a lelkészt, mindenféle módon próbálják a hitelességét, próbálják a személyét lejáratni, tehát sok olyan próbálkozás van, ami tulajdonképpen próbára teszi magát a lelkészt is ott kint, hát mi is emberből vagyunk, nyilván mi is távol vagyunk a családtól, viszont, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez a fél év, ez egy kegyelmi időszak. Mert ami a rossz, hogy ugye kijövünk a családi közösségből, az egyben a jó is. Mert tulajdonképpen van idő arra figyelni, amit az otthoni rutinja talán nem tett lehetővé. És ezért én mindig egy kegyelmi időszaknak szoktam nevezni, és mindig el is szoktam mondani a katonáknak, hogy most fél évig van lehetőségetek odafigyelni az Úrra úgy, ahogy eddig nem tettétek.
Viszont bennem azért fölvetődik egy kérdés, hadd tegyem ezt még föl, hát ha sikerül ebben a pár percben még ezt megválaszolni, hogy miközben te sokakkal törődsz, veled kitörődik. Én tudom, hívő emberként, hogy persze oda bízod magad a jó Istenre, így szoktuk ezt általában, de valahol az is igaz, hogy az embernek be kell mosakodni, ki kell mosakodni ezekben a helyzetekben. Úgyhogy ha kérhetlek arra, Gergely, akkor a következő blokkban majd erről kezdjük, vagy ezzel kezdjük a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a hallgatókat, Hankóczi Gergely alezredes úrral beszélgetünk, és nem ismétlem meg önmagam, hogy mire kértelek az előző blokk végén, úgyhogy vágj bele, légy kedves.
Azt kérdezted, hogy kitörődik velem? Hát igen, ahogy te is tudod, hát elsősorban a jó pásztor törődik velem, az Úr Jézus. Hát azon kívül igazából van egy nagyon rendes feleségem, már lassan 28 éve, ő például törődik velem. Ha a lelkigondozói oldalról kérdezed, akkor igazából ez egy nehezebb kérdés, mert eléggé magányosak vagyunk. Lelkipásztorként is. Nekem mondjuk van egy olyan könnyebbségem, hogy én hétvégén, én sima gyülekezeti tag vagyok, ha csak nem kérnek föl prédikálni valahol, de egyébként járok a kecskeméti gyülekezetbe, istentiszteletre, és nyilván hát az ottani hívő testvérekkel tudok beszélgetni. Az igazi mély lelki gondozás az, Hát igazából csak a volt teológus társaimmal, illetve hát van a tábori lelkészek között egy kedves barátom, akivel, hogyha éppen nem vagyunk az 1000 feladataink között egybe, akkor, és tudunk beszélgetni, akkor megbeszéljük a dolgainkat, meg tudunk imádkozni együtt, és ez jó szokott lenni. Nem mondom, hogy gyakori, mert talán neki még több dolga van, mint nekem, és tábori esperesként azért rohangászik ő eleget, meg szolgál eleget, meg hát neki is van családja, feladatai, de tulajdonképpen ez az, ami jelenleg a rendelkezésemre áll. Igazából azért is emeltem ki a feleségemet, mert nagyon jókat szoktunk beszélgetni, és mi talán 10 éves házasok voltunk, amikor azt mondta, hogy Gergő, te vagy a legjobb barátnőm, mert hogy olyan jó lehet velem beszélgetni, de hát ez igaz visszafele is, mert jókat lehet beszélgetni.
Neked is ő a legjobb barátnőm.
Nekem is ő a legjobb barátnőm, igen. Úgyhogy hát csúnya volna, ha nem így lenne, ugye? Tulajdonképpen ezt tudom elmondani erről. Nekem is nyilván jobb volna, hogyha egy kicsit gyakrabban tudnánk így leülni, beszélgetni lelkész kollégákkal, de hát azért mi is rohanunk. Tehát ahogy a világ rohan, úgy sajnos ezt a tempót, ezt mi is fölvesszük, és természetesen nekem is vannak gyermekeim, 2 lányom van, bár erre Kunce Miklóson azt mondták, hogy nem gyerek az, hanem jány, ugye? De hát adnak elég feladatot ők is azért.
Úgy gondolom, hogy akkor ebben a dimenzióban is elég erősen tükröződik, hogy ez egy nagyon-nagyon katonás hivatás, még akkor is, hogyha református lelkipásztorként végzett. Kedves hallgatók, gondolom önök is érzékelik, hogy nagyon nagy léptekben közeledik az évvége. Mikor ez az adás műsorra kerül, akkor már benne vagyunk az adventben, és közeledik a karácsony. Arra kérlek, Gergő, hogy egy rövid adventre, karácsonyra vonatkozó, de azért a lelkünknek szóló üzenettel ajándékoz meg bennünket végszóként.
Az igét az Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, a 9. fejezetből, az 5. verstől olvasom. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni, csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkivaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békességnek nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal. Mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Sokan gondolják úgy, főleg itt már az adventben, de szerintem már manapság már októberben, amikor az áruházakban megjelennek az első karácsonyra utaló jelek, hogy micsoda felhajtás lesz. Sokaktól hallom, hogy utálják a karácsonyt. És mindig azt szoktam nekik mondani, hogy miről szól nektek a karácsony. És persze mindig mondják, hogy a takarítás, az ajándékvásárlás, a fenyőfadíszítés, a rohangászás az egyik rokontól a másikig, és mindig eszembe jut az, hogy hát ez egy tragikus eset volt, hogy egy kisgyereket megkereszteltek, egy kisbabát, és akkor ment haza a család, és az anyuka egy fotelben letette a babát, és betakarta a kabátjával, mert még hűvös volt a lakásban. Hát a következő figyelmetlen rokon, az aztán ott a kabát, ő is odahajította, és egyre többen haigálták rá a kabátot, és mire észbe kaptak, hogy hol a gyerek, addigra a kisgyerek megfulladt. És ezt azért mondtam el, mert hogy pont a lényegre nem figyeltek, akinek a keresztelője volt, aki központjában volt ennek az egésznek, és mindig szoktam mondani, hogy kinek a születésnapja ez. Mi Jézus Krisztus születésnapját ünnepeljük, és amikor az adventbe megyünk, akkor mindig az eljövetelről beszélünk. Nem az elsőről önmagában, hanem hogy mi visszavárjuk mi keresztjének, várjuk, hogy Jézus Krisztus másodszor is eljöjjön, és új eget és új földet teremtsen, amiben igazság lakik. És mindig azt is szoktam mondani, hogy ha valamit várunk, ha valakit várunk, valakit nagyon várunk, akkor azt a valakit ismerjük. És nem mindegy, hogy hogyan ismerjük. Mert ha mi Jézust úgy ismerjük, ahogy az ige leírja, akkor ez egy boldog várakozás lehet. Mert mit ír róla? Azt mondja, hogy csodálatos tanácsos. Aki az egész életemen keresztül az ő tanácsaival, az ő vezetésével láthat el engem, fordulhatok hozzá, erős Isten, nem egy bálvány, hanem egy olyan Isten, akihez minden ügyemmel, minden dolgommal fordulhatok, és aki a bűneim és gyengeségeim ellenére is meg tud tartani az örök élet számára. Örökkévaló Atya. Igen, Jézus Krisztusról mondja azt, hogy örökkévaló Atya, hiszen ő is mondja, én és az Atya egy vagyunk. A Szent Háromság Isten csodálatos egysége jelenik meg ő benne. Örökkévaló Atya, aki úgy szeret bennünket, mint az ő gyermekeit. És békesség fejedelme. És ez nagyon fontos, mert ebben a világban az emberek sokszor a nyugalmat keresik, de közben egy felzaklatott, lelkületű világban élünk, és ő a békességnek a fejedelme, aki a felzaklatott külső körülmények ellenére is tud békességet és örömet adni, és olyan ünnepet, amiben teljesen mindegy, hogy mi van a fa alatt, hogy éppen mit kaptam meg, mit nem kaptam meg, sikerült-e a beigli, vagy nem sikerült a beigli, vagy elég-e a töltött káposzta, vagy nem elég, vagy van-e hal a halászlépe, vagy nincs, hanem az a fontos, hogy Jézus Krisztus az örök életre megtartani őt bennünket. A tanítványainak is, akik az ő neve erejével ördögüket űztek, és ennek örültek, és nekik is azt mondta, hogy figyeljetek a lényegre, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, hanem hogy a nevetek föl van írva a mennyekben. És aki így várja akár csak ezt a karácsonyt, akár az Úr Jézusnak a legközelebbi eljövetelét, annak nem csak a karácsony lesz ünnep, hanem annak a hétköznapok is ünnepek lesznek, és én ezzel kívánok boldog várakozást az ő eljövetelére.
Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, különösen ezeket az utolsó gondolatokat, amelyek megszólítottak engem is, és úgy hiszem, hogy sokakat a hallgatók közül. Kedves hallgatók, fogadják tőlünk szeretettel ezt a mai adást egy kis előrehozott karácsonyi ajándékként. További szép napot és jó rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!